Kedves testvéreim, ma az emberi kapcsolatokról szeretnék veletek közösen gondolkodni a Biblia fényében. Miért fontos az emberi kapcsolat az életünkben? Miért olyan hangsúlyos a Bibliában azt, hogy mi jó kapcsolatban legyünk egymással, szeretett kapcsolatban? Mi ennek a háttere? Isten hogyan éli a maga isteni életét és létét? Egyedül, önmagában, az Atya elvonulva a távoli mennyekben, vagy pedig közösségben. A Szent Háromság közösség. Az Atya, Fiú és a Szentlélek közössége. És ezen keresztül tanít bennünket a Jóisten, hogy mi is közösségben legyünk egymással. Ezt maga János apostol ki is mondja az egyik levelében, hogy nekünk közösségünk van egymással, és a mi közösségünk az Istennel való közösségben gyökerezik. Az egymásban való közösségnek, az egymás iránti kapcsolatnak a harmonikus háttere vajon mi lehet? Mitől jó egy emberi kapcsolat, hogyha mi van a háttérben? Mi tartja össze az embereket? Tessék? A szeretet. A szeretet. Amikor ezt a szót meghalljuk, hogy szeretet, furcsa érzések támadnak bennünk, egyrészt negatív érzések, mert annyira lejáratták már ezt a szót, hogy már kiejteni is sokszor félünk. Másrészt pedig a Biblia egy csodálatos, hatalmas, nagy tartalommal tölti meg az Isten szeretetének a tartalmával, ami keresztül mi is részesülhetünk az Isten szeretetéből. Mindannyian vágyunk szeretetre, szeretnének, hogy szeressenek bennünket, és mi is szeretni akarunk. Adi Endre a költő olyan találóan fogalmazta meg, amikor azt mondja, vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces, messze fény, lidérces, messze fény. Jaj, de nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, s lennék valakié. Ő kimondhatta, mert költő volt, hogy szeretném, hogyha szeretnének. Mi nem mondhatjuk ki egymásnak, mert nagyon furcsa hangozna. Például képzeljétek el, azt mondanám most nektek, hogy drága testvéreim, szeressetek engem. Ugye nagyon furcsa hangozna, olyan nevetségesnek. Mi ezt így nem tudjuk kimondani egymásnak, és nem is lehet, mert ez olyan idegenül hangzik, de a szívünk mélyén ez a vágy van, a tiétekben is. Hogy szeressenek benneteket, és hogy szerethessetek. Enélkül az élet nem ér semmit. Hideg, rideg, száraz, unalmas az élet, ha nem tudunk szeretni, és ha nem szeretnek bennünket. Ezért az élet legfontosabb programja az egymás iránt való szeretet. Forduljunk az Isten igényéhez. Nézzük meg, hogy mit tanít nekünk a Jóisten arról a szeretetről, amiben bennünket részesíteni akar. Hogy úgy tudjuk egymást szeretni, ahogy ő szeret bennünket. Nyissuk meg Bibliánkat a Kolosszai levél 3. fejezeténél, és a 9. és a 10. verset olvassuk el bevezetőként, aztán majd a 12. verstől olvasom Isten igéjét, arról, hogy hogyan is lehet magunkra ölteni az Isten szeretetét. Tehát a Kolosszai levél 3. fejezet 9. 10. versét olvassuk együtt. Így olvasom a versből. Mivel hogy levetköztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Itt van egy levetkőzés, és van egy felöltözés. Az óember levetkőzése szerintetek mit jelent? Nyugodtan be lehet szólni. Az óember levetkőzése. És egy új ember felöltözése. Tessék? Elhagyni a régi ént, a keresztség, az átadás, az Istennel való szövetségkötés. Egy régit elhagyni, és egy újat felvenni. Gondoljunk a tékozó fiúra, a rongyos, piszkos, szennyes ruháját, ami a bűnei jelképe, levette az Atya, és adott neki egy tiszta, szent, ünnepi öltözetet. Ez az öltözet minek a jelképe? Vagy mit jelképez? Tessék? Krisztus igazságát, Krisztus jellemét, Krisztus szeretetét. Magára ölti az ember. Ezt a Biblia így is mondja a Római Levél 13. fejezet 14. versében, öltözzétek föl a Krisztust. Magunkra ölthetjük a Krisztust, mint egy ruhát, mint egy öltözetet. Ézsaiás könyve beszél is erről, hogy ki is mondja, hogy mint egy öltözetet, mint egy öltönyt. És így is mondja a Korintusi első levél 16. fejezet 14. vers, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Az az öltözet, a szeretet öltözete. Isten jellemét, Isten légkörét tükrözi számunkra. Ha levetköztük az óembert, akkor öltözzük fel az új embert. Mert Isten ezáltal tud nekünk adni isteni szeretetet. Nézzük a 12. verstől. Öltözzetek fel azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Meg is állok egy pillanatra. Magunkra öltünk szeretetet, jóságosságot, szelídséget, alázatosságot, hosszú tűrést. Mihez hasonlít ez a felsorolás? Anna mondja, a lélek gyümölcseihez. El tudnánk mondani? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nincs törvény. Ezek a lélek gyümölcsei, ezt öltözzük fel, mivel hogyha magunkra öltjük Krisztust, az isteni jellemet veszünk magunkra, ha a Szentlélek bennünk lakozik, akkor ez van bennünk, testvéreim. Ez csodálatos dolog. Sokszor, amikor gondolkodunk azon, hogy vajon milyen lelkületünk van, hogyan gondolkodunk és élünk, akkor ennek kéne alávetni magunkat a próbának, hogy ez vajon bennünk van-e. Nyáron voltam Bozsván nemrég, és jöttek Mosonmagyaróváról olyan emberek, akik még sosem voltak táborban. Szóltam a sofőrünknek, ott a bozsvai gondnoknak, Balázs Ernőnek, ki is mondom a nevét, mert büszke vagyok rá, ő különben cigány testvérünk, és mondtam neki, hogy kedves Ernő, légy kedves, menjél ki az állomás, a sátorhajó helyre, olyan 30-40 kilométer, és hozd el a vendégeket, légy kedves, rendben, elment az autóval, elhozta őket, és amikor megjöttek a vendégek, fogadtam őket szeretettel, és akkor oda jönnek hozzám ezek az emberek, és azt mondják, hogy ki volt ez a sofőr? Hú, mondom, vajon miért kérdezi? Hát mondom, egy testvérünk. Mert olyan kedves volt velünk, olyan előzékeny és szolgálatkész. Mindenkinek a csomagját bepakolta, szó nélkül. És ki is pakolta. És végig beszélgetett velünk, és kedves volt velünk. Hát olyan büszke voltam rá. Én tudtam, hogy én az Ernő, de mégis jó volt látni, hogy ő öntudatlanul volt ilyen. Én nem mondtam neki, hogy kedves Ernő, aztán légy velük előzékeny, légy velük kedves. Neki ezt nem kellett mondani, mert ő egy megtért ember. Az egész családjának a papja példamutató életet él, és rendkívül tiszteljük és szeretjük őt, én nagyon szeretem őt. Ő így viselkedett. Pici apró történet, de higgyétek el, ez nem apró dolog. Hogyha valaki öntudatlanul így viselkedik emberekkel, akkor ő felöltözte a Krisztus jellemét. A szeretetet, alázatosságot, jóságosságot, szelídséget, hosszú tűrést és könyörületes szívet. Ő együttérzett a vendégekkel, akik 6-8 órát utaztak, mire végre odaérkeztek, és fáradtak voltak, és izzadtak, és nem érezték magukat már jól a meleg nyári időben. És nekik ez a kedvesség, ez az előzékenység, ez felüdítő volt. Képzeljétek el, ha mi így járnánk, elnénk az életben. A fáradt emberek, ami árnyékunkban felüdülhetnének. De megyünk tovább. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Hát igen, a szép első kép után jön a szomorúbb kép. Hát bizony egymást el kell szenvednünk sokszor. Majdnem mindig. Miért? Mert nem úgy gondolkozol, ahogy én. És én nem úgy gondolkozom, ahogy te. És nem úgy érzek, ahogy te, és nem érzem azt, és nem értem azt, hogy te miért vagy olyan, mint én. És miért nem gondolkozol úgy, mint én, vagy viszont, értitek? És ez szenvedés, ez ütközés, ez konfliktus, ez nehézség. De a Biblia tud róla. Még akkor is, ha felöltöttük a Krisztust, még akkor is így van. Akkor se vagy tökéletes, és én sem. És el kell egymást szenvednünk, a másik emberi természetét el kell hordoznunk. Az más kérdés, hogy szeretettel kell is egymást intenünk, de szeretet nélkül az intés nem ér semmit. És azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak kölcsönösen. A keresztényeknek az a jellemzője, hogy meg tudnak egymásnak bocsátani. Testvéreim, az egyik legszomorúbb tapasztalatom az a gyülekezetekben, szinte mindenhol ezt tapasztalom, persze Nemes Vámos kivétel, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, 20-30-40 éven keresztül haragszanak testvérek egymásra. Nem tudom, hogy ti hogy csináljátok, hogy nálatok ilyesmi nincsen, de én általában ezt tapasztalom. Ahol megismerek jobban egy gyülekezetet, majdnem mindig ezt látom. Családi viszálykodások, testvéri viszálykodások, rokoni ellentétek, engesztelhetetlenség, neheztelések, sértődések, sértések, felrovások, visszaidézések tarkítják, szépítik a gyülekezet életünket. Ez nagyon szomorú dolog. A Biblia azt mondja, ha Krisztus bennünk van, szenvedjük el egymás szeretetben, bocsássunk meg egymásnak. Ha valaki ellen panaszunk van, tegyük meg. Tegnap voltam este előadáson, Veszprémben, oda jött hozzám az egyik testvérünk, akinek egy régi ismerőse megtért Fehérváron, és elmondta, hogy elutazott hozzá Veszprémbe, mert megtért, és szeretne tőle bocsánatot kérni. Mert egy régi dolog miatt köztük ellentét volt. Na hát, képzétek el. Elutazott hozzá, hogy személyesen bocsánatot kérjen. Ez azért nagy dolog, nem? Ez a megtért ember jellemzője. Hogyan kell megbocsátanunk? Amiképpen Krisztus megbocsátott nékünk, aképpen ti is. Tehát, Krisztus hogy bocsátott meg nékünk? Azt mondta neked, kedves testvérem, megbocsátok néked, ha bocsánatot kérsz. Ezt mondta. Megbocsátok néked, ha bocsánatot kérsz. Meg hogyha ezt meg ezt a feltételt teljesíted. Meg a tékozó fiú atya is mondta a tékozó, persze, visszajöhetsz ide, de majd ledolgozod azt, amit elvittél, és majd megfizeted azt az árát, stb. Stb. Ugye? Ezt mondta az apa. Feltétel nélkül bocsátott meg Krisztus és az atya is. Neked is és nekem is. Feltétel nélkül. Nincs feltétel. A világ megalapítása óta és előtt megöletett a bárány, Isten előre megbocsátott nekünk, feltétel nélkül, az más kérdés, hogy mi csak úgy tudjuk ezt az ajándékot elvenni, ha mi igényeljük és elfogadjuk ezt az ingyen felkínált ajándékot, és őszintén belátjuk, hogy nekünk szükségünk van erre a kincsre, a megbocsátásra. Előre megbocsátott, feltétel nélkül, és ha már egyszer megbocsátott, a Biblia nem egy és nem két helyen mondja, emlékezés róla többé nem lesz. A tenger mélységébe veti a mi vétkeinket, bűneinket. Nem úgy, mint szoktuk emberek, hogy vétkezik a testvérünk, házastársunk, vagy gyerekünk, stb. Már megint, már hányszor elmondta, te sose változol, reménytelen eset vagy, úgy se változol. Ez nem krisztusi megbocsátás. Ne azt mondjuk, hogy te ilyen vagy, hanem mondjuk azt, hogy te nem ilyen vagy. Te most ezt tetted, amivel nem értek egyet, de te nem ilyen vagy. Te krisztusi vagy, nem? Hát hiszen Krisztussal szövetséget kötöttél. Te olyan vagy, de azt most egy picit elfelejtetted. Most szeretnék segíteni, szeretnélek visszaszeretni abba az állapotba, hogy ne olyan légy magad szerint, hanem a tetteidet leválasztom a személyedről. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Mindezeknek fölébe a szeretetet. Na hát erre a teljességgel képtelenek vagyunk mi emberileg. Ez lehetetlen. Csak akkor, és megkérdezem a titkát szerintetek, hogy tudjuk magunkra ölteni a szeretetet, hogy tudjuk felöltözni a jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, a megbocsátást. Ezt tudnunk kell, hogyan tudjuk magunkra öltözni. Bennünk van ez? Mi ilyenek vagyunk? Természetünk szerint? Tehát ez, amit Judit mondasz a fejeddel, intve, be kell látni, hogy nem ilyenek vagyunk. Hogy vétettünk, hogy vétkeztem, hogy türelmetlen vagyok, hogy nem vagyok szelíd, hogy stb. 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 És a kereszthez megyünk. Berény Róbertnek van egy festménye, a 20. században készítette a művész, egy olyan keresztet mutat be, ahol szinte ember magasságú a kereszt, és oda borul ő maga a festő a Jézus lábához, és átöleli szorosan, és ezzel azt fejezi ki, hogy én vagyok az oka a te szenvedésed. Én személyesen igénylem ezt az áldozatot, ennek az ajándékát, az új életet. Én hozzád térek, és ha ezt megtesszük, Jézus örömmel adja nekünk a lélek gyümölcseit, a szeretetet, amelyről hagy idézzek néhány gondolatot. Nagy Orvos Lágyamán című könyvünkből, a 250. és 51. oldalról. Ez a szakasz arról szól, amikor az új házasok egymás hibáit észreveszik, megismerik egymás jellemét úgy, ahogy korábbi kapcsolatok során nem volt lehetséges, de figyeljétek meg, ez minden más emberi kapcsolatra is érvényes. Például egy testvéri kapcsolatra, vagy rokoni kapcsolatra, hogyha megismerjük egymást jobban, kiütköznek a hibái a másiknak. Persze enyém nem, az természetesen enyém nem, de az övé kiütközik, idézőjelben mondom. Ez életük legkritikusabb időszaka. Egész jövendő életük boldogsága és hasznossága múlik az, ekkor tett helyes lépéseken. Ha egy testvéredben észreveszed a hibát, az egész jövőtök attól függ, hogy hogy fogsz ezután ránézni. Sokszor felfedeznek egymásban addig nem is gyanított gyengeségeket és fogyatékosságokat. De azok a szívek, amelyeket a szeretet köt össze, észrevesznek addig nem látott értékeket is. Igyekezzék mindenki inkább a nagyszerű tulajdonságokat felfedezni, mintsem a fogyatékosságokat. Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, hogy mi bontakozik ki előttünk a másikból. Na hát, hogy is van ez? Figyeljétek csak! Azt mondja. Sokszor saját magatartásunk, a légkör, amely körülvesz bennünket, határozza meg, hogy mi bontakozik ki előttünk a másikból. Ha te kedvesen, szeretettel, vidáman, derűsen és mosolyogva szólsz a másikhoz, én számtalanszor megfigyeltem, olyan az ember, mint egy tükör. Kezdi visszatükrözni az ő mosolygását, hogy hát de kedves az ember, hát milyen, oldottan beszélget velem, hát akkor én is. Tükrözöm az ő hozzám való viszonyát, de ha komor vagyok, szomorú, látszik, hogy hátam közepére se kívánom, menjen már innen, csak zavar. Akkor ő ezt pontosan érezni fogja, és el is fog menni. És nem lesz vidám. Értitek? Tehát az a légkör, amit mi árasztunk, az nem mellékes. És az a légkör csak úgy lehet bennünk, hogyha Krisztus bennünk van. Sokan gyengeségnek tartják a szeretet kifejezését, és tartózkodásukkal taszítanak másokat. Ez a lelkület elzárja a megértés útját. A társ utáni vágy és a nemes érzések elfolytása esetén elsorvadnak ezek az érzések, a szív pedig üres lesz és hideg. Őrizkedjünk ettől a hibától. A szeretet nem él sokáig, ha nem jut kifejezésre. Ne engedd, hogy annak a szíve, akivel sorsodat összekötötted, hiába sóvárogjon kedvesség és együttérzés után. A házaspároknak ez jó tanács, nagyon jó, de szeretném a testvéreknek is mondani. Testvéreim, értékeljétek egymás pozitív tulajdonságait. Dicsérjétek meg egymást szeretetben. Ismerjétek el a másik értékét. Mindenkiben van. Mindenkiben van. Minden módon bátorítsátok egymást az élet harcaiban. Inkább kinyújtsatok szeretetet, mintsem, hogy követeljetek szeretetet. Ápoljátok azt magatokban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulajdonságait. Mit szoktam észrevenni? Ha valaki nincs jelen, akkor gyorsan a másiknak a rossz tulajdonságait megbeszéljük. Pedig ha igazi keresztény közösség lennénk, akkor azt mondhatnánk, hogy testvérem, mivel ő nincs jelen, róla most nem beszélünk. Majd ha jelen lesz, akkor megbeszéljük ezt a problémát, most mondd el a pozitív tulajdonságait. Nem ez lenne a keresztény magatartás? Képzeljétek el, milyen védelemet éreznénk, ha nem vagyunk ott mondjuk akármi miatt, egy betegség miatt egy helyzetben, ami minket érint, és jól kibeszélnek bennünket a hátunk mögött. És aztán most találgassuk, hogy ki mit talált ki az emberről. Mert nagyon a fantáziánk. Aztán az ember mindent végig tud vezetni, amit ő gondol. Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad. Megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít, és maga a szeretet is fokozódik, miközben nemesebb célokra sarkal. Fantasztikus. Hányan sóvárognak bátorításra, elismerésre, és ha ezt megkapnák, szárnyakat kapnának. Hány házastárstól hallottam, akár férfi, akár nő, de nőkre sokszor gyakrabban jellemzőbb, hogy elmondják, ha a férjem elismerne, ha a férjem bátorítana, ha a férjem kimutatna a szeretetét, akkor szárnyakat kapnék, így viszont letöri mindig a szárnyaimat, és mindig, jó, jó, hát valami nyomorult ember lehetek, mert ennyire nem lehet engem elismerni és bátorítani. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háladatosak legyetek. Kedves testvéreim, nekem nem kell megkérdezni Jocitól, vagy bármelyik kötöktől, hogy bennem Isten lakozik-e. És neked sem kell megkérdezni senkitől, azt mondja a Biblia, van egy döntőbíró a szívünkben, ugyanis az itt lévő szó, hogy uralkodjék, ez a görög szó annyit jelent, hogy döntőbíró. Aki pontosan eldönti, megmutatja, hogy benned van-e Isten, a békesség. A békesség. Uralkodik el a szívedben. Ha jönnek a nehéz helyzetek, a bántások, a kritikák, a vélemények, a különbözőségek, stb. Békesség van-e a szívedben? Ha nem, akkor nincs benned Isten. Akkor felborult a rend, vissza kell térni az Istenhez. Isten szeretne bennünket gyógyítani, építeni, és a hálával szeretne főképp gyógyítani, a dicsőítéssel. A dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb gyógymód a test és a lélek betegségeire. Idézem a könyvből. Ha bajod van a feleségeddel, mondd azt, Uram, köszönöm, hogy van feleségem, hogy nem élek egyedül. Hogy van valaki, akit szerethetek, akivel vitatkozhatok. Legalább valaki meghallgat. Köszönöm, hogy van. Dicsőítelek téged ezért, hogy van feleségem, amikor konfliktusban vagy. Meg testvéremért. Meg a férjemért. Ez gyógyítás, ez hatalmas ajándék, és háladatosak legyetek, ez egy hatalmas ajándék a Istennek, és úgy lehet bennünk Krisztus, hogyha az ő beszéde lakozik bennünk gazdagon. Én számos helyzetet láttam, számos konfliktus megfigyeltem gyülekezetben, amikor kirobban egy konfliktus, és a legelemibb bibliai igehelyeket lábbal tapossák. A legelemibb bibliai igehelyek, nem is lennének a Bibliában. És hogyha véletlenül megmerjük említeni az igehelyeket, az nem erre vonatkozik. Hát akkor mire? Hogy indulatból nem lehet beszélni. Hogy ti lelkiek szelídséggel fedjétek meg a hitetlent. És bátorítsátok, stb. Stb. Testvéreim, mérhetetlen nagy ajándék és kiváltsága az. Nem tudom, hogy fejezzem ki nektek ennek az érzetét, de talán ti is sokszor átéltétek, és biztos vagyok benne, hogy igen, de például amikor vetítettem ezeket a képeket Pápáról, meg Ajkáról, meg Füredről, mi ott a frontvonalon, egyenesben, élőben, napi szinten átéljük azt, hogy az emberek szembesülnek az Isten igéjével, és egy mérhetetlen kiváltság, hogy rajtam keresztül átmehet rajtuk feléjük az ige. Hatalmas gyógyító ereje van rájuk nézve, és rám nézve. És rád nézve, ha olvasod. És nem csak úgy olvasod, mint egy olvasmányt, ami kötelező, hanem a mennynek a légkörét teremti meg bennünk az élő Isten igéje. Élő víznek folyamai ömlenek annak bensejéből. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. Mit cselekszik meg? Hogy lakozik bennünk, tanítván, intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálát zengedezni, hogy szívetekben az Úrnak az az ember tud igazán boldog lenni, akinek a szívéből jön a hála. Nem azért, mert megtanulta és mondani kell, hanem itt belülről jön a hála, és el tudja fogadni az intést is, és tud tanítani is, mert Krisztus beszéde lakozik benne gazdagon, a szeretet légkörével, körülvéve. És mindent, amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának, ő általa. Hála, 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 öröm. Újra is úgy elmondja ez a szakasz. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, miképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Hát nem véletlenül említni a nő és a férfi kérdését, mert az élet egyik legnagyobb problémája, legnagyobb szenvedése, legnagyobb öröme, legnagyobb édene és a legnagyobb pokla a nő és a férfi kapcsolata. Persze lehet, hogy titkot árulok el vele nektek, mert nektek minden tökéletesen működik, de mivel emberek vagytok, gondolom, hogy talán ti is érzitek, hogy ez nem így van. Szükségünk van isteni tanácsa és vezetése, mert egy férfinak megérteni egy nőt, férfi társaim, hogy nézek rátok, lehetetlen. Képtelenség. Annyira másképp gondolkodik, és elárulom, hogy miért. Mert nő. Hál' Istennek nem férfi. De egy nőnek megérteni egy férfit. Juditkám, látom, hogy te is már indeged, képtelenség, lehetetlen. Hogy nem érti? Miért kell neki elmagyarázni? Hát ha szeret, akkor tegye meg. Nem tudja megtenni, képtelen rá, nem tudja kitalálni. El kell neki mondani, mint egy óvodásnak. Erre van szükségem. A férfiak és a nők kérdése egy alapvető nagy probléma, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a ti férjeteknek, miképpen élik az őrben. Ez a legnehezebb dolog egy nőnek. Én kiírtam a nőknek szóló összes bibliai tanácsot, meg a férfiaknak is, aki majd érdeklően le lehet fotózni, vagy el lehet vinni. Hát érdekes, kb. 8-10-szer elmondja a nőknek a Biblia, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek. Annak a férfinak, aki nem ért semmit sokszor az ő szemükkel nézve, a nő viszont összefogja az egész ház ügyeit, dolgait, mindent 20 fejé lát, és jön a férfi haza a munkából, és mond valamit, amit látszik, hogy nem érti, hogy miről van szó, és neki kéne engedelmeskedni. Ez annyira képtelenség egy nőnek, hogy minden porcikája tiltakozik ellene, és a természete szerint ez lehetetlen. Nem tud engedelmeskedni. Ha nincs benne Krisztus. De azt mondja itt a Biblia, amiképpen illik az Úrban. Nem abban kell engedelmeskedni, hogy most ugorjak útba, hanem hogyha a férfi a maga helyzetéből vagy szeretéből fakadóan valami olyasmit kér vagy mond, ami összhangban van a Bibliával, akkor engedelmeskedjen. A női szépségnek nincs szebb leírása a Bibliában, mint Péter apostol első levele 3. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a szívnek elrejtett embere a szelidés csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt. A szív elrejtett embere a szelidés csendes lélek romolhatatlanságával. A nőben ez a legszebb vonás a Biblia szerint. A csendes, szelíd, nem akarnok, nem uralkodó, nem kritizáló, nem állandóan zsörtölődő, odamondogató, vitatkozó, veszekedő lelkület, hanem a szívnek elrejtett embere. Így ékesítették magukat hajdanom a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén férjüknek. Kedves testvéreim, a férfiakat teremtette Isten vezető szerepre, a nőket nem vezető szerepre teremtette, és nem is érzik jól magukat vezető szerepben. Eszembe jut az az eset, amit átéltünk Szekszárd környékén egyik faluban, az egyik megtért testvérünk hívott el magához, és mondta, hogy ők megismervén és meglátván a Biblia tanítását a nő meg a férfi problémájáról, megértették, hogy nem a férfi a vezető a családban, mert a férfiről mondja a Biblia, az ő házanépét jól vezeti, tehát vezető. Hanem a nő vezetett idáig. Ő adta fel a számlákat, ő intézte a házügyeit, ő intézte a csekkeket, ő intézte a dolgokat, mindent ő rendezett, a férfi pedig elvett otthon. Meg jól érezte magát, meg tévét nézett. És amikor megértették a Bibliából, hogy ez így nem jó. A nő a férfi meg a nő. Pontosan még az sem. Akkor leültek, Jóistenhez imádkoztak, és eldöntötték, hogy ez tovább innen mehet. A férfi legyen férfi, a nő meg legyen nő. És akkor leültek, és végigbeszélték, hogy mit kell csinálnia neki ahhoz, hogy a férfiasságát visszakapja. Rájöttek arra, hölgyek, figyeljetek, hogy egy nő tehet igazán férfivá egy férfit. Ha engedi, hogy férfi legyen, és nem akarja átvenni helyette a szerepet. És elhatározták, hogy akkor ő fogja feladni a csekkeket, ő fogja ezeket a dolgokat intézni, neki kell a ház ügyeit átlátnia, és a ház minden lakójának, gyerekeknek ügyét, felesége ügyét ő neki kell intézni, rendezni, de természetesen nem neki kell mindent csinálni, nem erről szól, hanem azt a szerepet, amit a Biblia mond, azt ő elkezdi gyakorolni. Jött a csekkek feladásának az ideje. A férfi elfelejtette. Jött a figyelmeztetés. Láthatta, ott volt a levelek között. Hát jó, majd feladom. Nem adta fel. Elment a határidő. Jöttek az áram, meg a gáz szolgáltatók kikapcsolni a gáz, meg az áramot. A feleség mit csinált? Megtért, megtért, megértette, hogy mit kell csinálnia. Mit csinált, Béla? Mire gondolt? Látszik, hogy nem vagy nő? Örülök neki. Nem adta fel a csekkeket. És hagyta, hogy kikapcsolják. És kikapcsolták, és jött haza a férfi a munkából. Hogy nincs áram? Hogy nincs víz? Hát, kedvesem, nem adtad fel a csekkeket. Te vállaltad magadra. Megfizették a büntetést, a visszakapcsolásnak az árát, de a férfi egy életre megtanulta, hogy nem fogja a felesége megcsinálni azt, amit ő magára vállal. És így lett férfivá. Aztán felnőtt férfivá lett. Többet ez nem fordult elő. És ott együtt végigbeszélgettük az ő családi életünknek a dolgait, és példamutatóak voltak. Jó volt látni őket, hogy megértettek valamit. Természetesen ez most nem azt jelenti, hogy most kedves férjek, hogyha nem te adtad fel a csekket, holnaptól kezdve te add fel, mert ezt meg lehet beszélni, ki lehet osztani, hogy kinek mi az a szerep, amitől ő a helyén van. És ez rendkívül fontos. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Hát itt a másik oldal, a férfi szeretni a feleséget keserű kedv nélkül, erre teljességgel képtelen. Hogy ő tapintatos legyen, gyengél, figyelmes, időt szálljon a feleségére, bátorítsa, lépést tartson vele, hogy mindenben figyelmes legyen, ajándékozzon, és az ő szeretetigényét kielégítse, az emberi természetéből következően lehetetlen. Ha nem Krisztus a feje. De ha Krisztus a feje, akkor meg kell tanulnia, hogy nem úgy kell szeretnie a feleségét, ahogy ő gondolja. Hanem meg kell tanulnunk azt, hogy neki mi jó. Van az öt szeretetnyelv, gondolom már hallottatok erről sokat. Emlékszem rá, feleségemtől engedélyt kapva elmondom nektek a történetet. Mi hosszú évtizedeken keresztül, vagy nem fedeztük fel, hogy mi egymásnak a szeretet nyelve. Úgyhogy fel lehet könnyen fedezni ám, amit a legtöbbet mond neked a férjed vagy feleséged, te sose viszel el engem egy étterembe, soha nem viszel el engem ide, nem hozol nekem sose virágot. Ha ezt mondja, akkor tudnod kell, hogy mi az ő szeretet nyelve. Vagy a minőségi idő, vagy a intim együttlét, vagy pedig a figyelmesség, vagy a kedves szavak, vagy a testi érintés, stb. Stb. És például én ugye, mivel a szavak nekem a kenyerem, hogy így mondjam, mondom, drága Zsuzsám, én úgy szeretlek téged. Jó, jó, de azért inkább mosogass el. És én ebből megértettem, hogy jó, mondhatom neki, nem tiltja meg, ha mondom, hogy szeretem, de ő neki nem ez a szeretet nyelve. Neki a figyelmesség és a segítés, a konkrét gyakorlati segítség. Én azzal tudom kifejezni, hogy én leülök a konyhába és elkezdem hámozni a zöldséget. Nagyon szeretem. Megtanultam szeretni, és már élvezem is. Nagyon gyorsan tudok zöldséget hámozni, meg krumplit, hogyha akarjátok, kipróbálhatjátok. Mert neki, és amikor hányszor elmondja, elmondta tegnap is, amikor ott együtt a konyhában készítettük elő az ételt, hogy Atikám, olyan jó, hogy mi együtt dolgozunk. Azt mondja, neki ez a szeretet nyelve. És nekem úgy kell őt szeretnem, nem úgy, hogy én gondolom, hogy nekem jó lesne, nekem viszont jó lesne a bátorítás. Neki azt kell tanulnia, hogy jó, ez nekem nem elég, nekem bátorításra van szükségem. Különben figyeljétek meg, hogy Ellen White mit ír erről. Leírja a receptet, hogy hogyan tudjuk eldönteni és megérteni, hogy sikeres nők vagy sikeres férfiak vagyunk. Ezt írja a Boldog Otthon című könyvében. Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen. Egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon, a férj viszont erős segítője legyen neki. Mindazok, akik szent céllal lépnek házasságra, a férfi, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét, betöltik Isten szándékát. Tehát fordítsuk le magyar nyelvre. A nőnek nagyon sok mindent kell csinálnia a férfival. Figyeljetek, vidámítani, bátorítani, áldására szolgálni, meglágyítani, tökéletesíteni, jellemfejlődését segíteni. Már nem is tudom, hányat mondtam már, hogy 11-et. Drága asszonyok, értsétek meg, mi nagyon gyenge lények vagyunk férfiak. Nekünk szükségünk van bátorításra, gyámolításra, papit adni, finom leveseket készíteni, és sokszor elmondani, hogy milyen erősek és ügyesek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi férfiak, fiatalok, ezt tanuljátok meg jól, hogy mit kell tenni majd, ha szeretnétek sikeresek lenni a párkapcsolatban. A férfinak viszont el kell nyernie felesége szívének legtisztább érzelmeit. Szeretni kell őt gyengétséggel. És hogy le tudjuk ezt vizsgáztatni magunk számára, drága férfi és nőtársaim, akik házasságban éltek, egy házi feladatot kaptok máma, ma kérdezzétek meg a házastársatokat, a nők a férfit, hogy kedves férjem, te hogy érzed, hogy én tisztellek téged? De nagyon vigyázzatok, ne ti válaszoljatok meg. Amikor azt mondja, hogy nem, kedves feleségem, úgy érzem, hogy nem tisztelsz engem. De hát én tisztelek téged, mert azt nem mond tovább. Ha ő úgy érzi, hogy nem tiszteled, nem ismered el, nem bátorítod, hogyha nem adod ki az ő hibáit másoknak, akkor ő úgy érzi, hogy nem tiszteled. Akkor nem vagy sikeres. De nincs reménytelen helyzet, lehet fejlődni. Lehet elindulni Krisztus nyomdokaiban. A férfi társaim pedig kérdezzétek meg a feleségeteket ma délután vagy este, egy csendes percben, drága feleségem, én elnyertem a te szívednek legtisztább, legnemesebb érzelmeit. És ha azt mondja, hogy igen, akkor sikeres vagy. A Nobel-díjnál a nagyobb sikered van, mert a férfi léted sikeres. Ha viszont azt mondja, hogy nem, kedvesem, még nem nyerted el a szívem legtisztább és legnemesebb indítékait és szándékait, akkor dolgozz rajta, és nincs reménytelen helyzet. Van megoldás. Krisztus tud segíteni. Felölthetjük magunkra a Krisztust. 23. 24. verset zárom. És ha valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Kedves testvéreim, hatalmas ajándékot kapunk az igén keresztül, az Istentől. Tanít bennünket az igazi szeretetre. Délután majd szeretném folytatni ezt a témát, ahol konkrétan rátérünk arra, hogy mi a nőnek és a férfinak az igénye az ellentétes nemű személytől, és viszont is hogyan lehet ezt az igényt betölteni Krisztusi módon szeretetben. Én szívemélyéből kívánom, hogy a Jóistennek a gondolatait fogadjuk magunkba, éljünk ezzel a kiváltsággal, hogy a Jóisten el tudja végezni bennünk ezt a nagy munkát. Amen. Mennyei Atyánk, ahogy énekeltük, csak akkor tudjuk meg, hogy milyen az igazi szeretet, ha a szívünkbe költözik. Istenünk, hiába vagyunk ennek a szeretetnek, ha nem alázzuk meg magunkat, ha nem valljuk be a szeretetlenségünket neked, ha nem fogadjuk el tőled a megbocsátást és az új öltözetet. De Istenünk, itt van a te igédnek a csodálatos világossága és ajándéka, amely bemutatta számunkra azt, hogy milyen hatalmas kiváltságnak lehetünk a részei, ha befogadjuk ezt a szeretetet, ha felöltjük magunk a Krisztust, akkor gyengétség, figyelmesség, tapintat, megbocsátás, kedvesség uralkodhat a mi szívünkben, és egy légkör vehet bennünket körül Istenünk, a te légköröd, a te szeretetednek a légköre, amely gyógyító, építő, bátorító és felemelő. Könyörögve kérünk Istenünk a mai napon, ez Isten tisztelet alkalmával, és utána gondoljuk át a mi életünket, személyes helyzetünket, hogyan állunk mi ezen a téren, vajon bennünket milyen légkör vesz körül. Istenünk, add, hogy mindannyian egy olyan szemét keresünk, akiben megbízunk, aki tudjuk, hogy szeret, és kérdezzük meg tőle őszintén, hogy szerinted milyen légkör vesz engem körül. Bátorító, felemelő, vagy szomorú, busongó, leverő. Add Istenünk, hogy legyünk őszinték és bátrak, hogy szembesüljünk a helyzetünkkel, és hogy tudj bennünket megváltoztatni, újjáteremteni. Istenünk, neked van hatalmad ezt megtenni, Krisztus keresztje és vére által. Adj nekünk nyitottságot, Istenünk, hogy mindannyian el tudjuk fogadni tőled ezt a hatalmas ajándékot. Jézusunk nevében. Amen.